Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 10 meghaltak, 200 megsebesültek, és mintegy 20 embert keresnek a romok között az éjjeli iráni rakétatámadások után Izraelben, jelentette a helyi mentőszolgálat ma reggel. A kórházakban ápolt 200 sebesült közül legkevesebb 6 súlyos állapotban vannak. A hajnali rakétatámadásban közvetlen találat érte egy magas lakóházat, a Tel Avivtól délre fekvő Batyamban, ahol 6 vesztették életüket, köztük gyermekek, és még 7 embert keresnek a romok között. Mától életbe lépett az új kábítószerellenes törvény, amellyel magasabb fokozatba fog kapcsolni a drogbűnözőkkel szembeni hajtóvadászat, mondta a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Horváth László a szabályozás részleteiről szólva elmondta, tettenérés esetén a rendőrség nem csak a drogdílerek vagyontárgyait vagy eszközeit foglalja le azonnal, hanem azokat az ingóságokat és ingatlanokat, például autókat és lakásokat is, amelyek más személy nevén vannak, de azokat a kábítószerkereskedéshez és terjesztéshez használták. Utalt arra is, hogy a korábbinál szigorúbb szabályozás értelmében a drogkereskedő kitiltható arról a településről vagy területről, ahol a szert terjeszti. További nagyon lényeges változásnak nevezte azt, hogy mától az új pszichoaktív anyag terjesztése már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely a 10 évnél idősebb autók évenkénti műszaki vizsgáztatását írná elő, írja az Infostart. A magyar álláspont szerint az intézkedés aránytalan anyagi és adminisztratív terhet róna az autósokra és a hatóságokra. A javaslatot több más uniós tagállam is kifogásolta, így a jogalkotási folyamat további egyeztetéseket igényel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélyével átütemezi az M7-es autópálya, M0-as autóút és Balatonvilágos közötti szakaszán zajló felújítási munkálatokat a kivitelező. Ennek értelmében a Budapest felé vezető oldalon a lehető leghamarabb befejezik a jelenleg is zajló munkálatokat, de augusztus 31-jéig nem lesznek újabb terelések vagy munkavégzések ezen a szakaszon. A döntés célja, hogy a nyári időszakban zavartalanabb legyen a forgalom a Balatonról hazatérők számára. A polgárőrök is részt vesznek a kormány drogprevenciós munkájában, hangzik el abban a videóban, amelyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök fő tanácsadója osztott meg szombaton Facebook oldalán. A videóban Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke bejelentette, megalakították a drogmegelőzési kabinetjüket, és Stopp a drognak címmel meghirdették cselekvési tervüket. A kormány támogatásával a 9 legsúlyosabban érintett vármegyében 30%-kal növelik a polgárőrök közterületi szolgálatát, és 60 új polgárőr egyesületet hoznak létre. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, polgárőreinkre mindig számíthatunk, nincs ez másképp a kábítószerkereskedelem felszámolásában sem. Az Országos Polgárőr Szövetség Magyarország kormányának stratégiai partnere a közbiztonság fenntartásában. Szombat délután egy 6 éves kislány fulladt vízbe a budapesti Palatinus strand gyermekmedencéjében. Úgy tudni, a gyermek felügyelet nélkül játszott a vízben. A Bors információi szerint a híradó arról számolt be, hogy az édesanyja a medence szélén ült, miközben a telefonját nézte, és nem vette észre, hogy a kislány elmerült a vízben. A gyereket egy fürdőző emelte ki a medencéből. A strandolók és a helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A több mint 1 órás küzdelem ellenére a gyermek életét nem tudták megmenteni. Híreink végén az időjárásról. Többnyire felhőtlen, napos, száraz idő várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között valószínű, a nyugati tájakon lesz a melegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni. A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban ismét a környezeti nevelés lesz a téma. Ez alkalommal a természetjárás íratlan szabályairól beszélgetünk, valamint gyakorlati tippek javasolt helyszínek is elhangzanak a kirándulásokhoz kisgyermekes családoknak. Vendégünk Szitta Emese, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának titkára, valamint Hák Flóra, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense, az MME tagtársa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szerintem erre a jó időre vártunk már nagyon régóta, és végre itt van, itt a nyár, úgyhogy szerintem a természetjárás, az erdőjárás az már nagyon sokak fejében megfordult. Milyen irányba tudunk elindulni, hogyha családosan kisgyerekkel szeretnénk menni, és milyen jó tanácsaitok vannak?
Szerintem itt Eger környékén a Szélrúzsa bármely irányába elindulhatunk, mert nagyon-nagyon szerencsések vagyunk itt a természeti környezetet illetően. Tényleg számtalan olyan helyszínt lehetne mondani, ahova érdemes kimenni a családdal. Mi most a legutóbb a Nagyegeden voltunk, szerintem nagyon sokak számára egy kedvelt célpont. Én azért is nagyon szeretem, mert kihívást jelent azoknak, akik mondjuk ritkán túráznak, viszont abszolút teljesíthető, tehát kisgyerekkel is.
Milyen kicsi gyerekkel mondjuk?
5-6 éves korú gyerek biztos, hogy fel tud menni, egyébként szerintem jóval kisebb is, csak sok múlik a szülőnek a hozzáállásán. Tehát nagyon sokszor én észreveszem azt, amikor mondjuk családokkal megyek ki valahova, hogy vannak olyan hiedelmek a felnőtt fejekben, ami alapján a gyerekeinket terelgetjük, és hogy ezek lehet, hogy egy kicsit demotiválóak olykor. Tehát egy gyerek nagyon sok mindenre képes, szerintem érdemes bennük hinni, meg magunkban is.
De említs egy ilyen konkrét példát, hogy mire gondolsz, mit ne csináljunk mondjuk, hogyha már a demotiválásról van szó.
Hát mondjuk ez, amit mindig mondunk, meg fogsz fázni, el fogsz esni, el fogsz tévedni, ilyen jóslatokat mondunk nekik.
Önbeteljesítő.
Igen, és emlékszem, hogy azt hiszem egyszer a Balogh Béla mondta egy előadásában, hogy amikor azt mondja, hogy nekik volt kicsi a gyerek, hogy annyit mondta a felesége, hogy el fogsz esni, hogy a gyerek már egy helyben állva is elesett, mert hogy valójában amúgy annyira ügyesek, meg annyira feltalálják magukat, hát azért a természeti lény az ember. Tehát egy kisgyerek még egy kicsit ilyen autentikusabban tud visszanyúlni a természet adta kihívásokhoz akár, vagy lehet, hogy az neki nem is olyan nagy kihívás. Aztán persze fontos az is szerintem, hogy egy idő után szokássá válnak ezek a dolgok, hogy mondjuk jönnek ezek a jóslatok, ebből kifolyólag a gyerek valahogy reagál, és aztán már felveteti magát, meg már nagyon elfáradtam, meg nem menjünk tovább, meg felfel a nagyon fárasztó, és hát persze fárasztó, de például ezt is szoktam mindig mondani, hogy mikor mondják, hogy fáradt vagyok, emesenéni fáradt vagyok, hogy hát ez milyen jó, hát ez egy teljesen természetes érzés, hogy fáradtak vagyunk. Tehát attól még nem biztos, hogy meg kell állni, akkor kell megállni, amikor már tényleg, na szóval, hogy már most nagyon-nagyon jó lesne, de hogy egy kis fáradtság szerintem teljesen belefér, és hogyha mondjuk eltereljük a figyelmünket azzal, hogy mi van körülöttünk, akkor meg pláne. Tehát észre se veszik, és már fönn vannak mondjuk az egednek a tetején a gyerekek, hogyha arra figyelünk inkább, hogy mi vesz minket körül. És nem ezekre az éhes vagyok, szomjas vagyok, ez van, az van, amaz van, nehéz a hátizsák. Ezek olyan dolgok szerintem, amivel azért meg lehet birkózni. Én így gondolom. Tehát nem úgy gondolom, hogy teher alatt nő a pálma, és akkor ilyen katonatiszként álljunk neki ennek a dolognak, hanem csak, hogy egy új nézőpontot lehet nekik adni. És hogy inkább figyeljünk arra, hogy mondjuk most a nyár elején, kicsit gondolom azért is, mert ugye volt egy hosszabb ilyen hűvös időszak, és most pont nagyon-nagyon kellemes csalódás volt az, hogy tényleg annyira, de annyira sok virágzó lágyszerű van az egeden, tehát hogy kicsit, mintha így megvárták volna egymást, vagy hogy mondjam, tehát még az is virágzik, aminek már lehet, hogy nem kéne, vagy elvirágozhatott volna, de még virágzik, és közben vannak újak, szóval rengeteg a tarkaság, rengeteg a rovar, egy csomó játékra van lehetőség, meg a gyerekek mondjuk a köveket is imádják, ugye főleg ott az eocén mészkőben rejlő fosszíliákat keresgélik. Úgyhogy szerintem ez tényleg fontos, hogy arra figyeljünk, ami körülvesz minket. És ezzel együtt persze praktikus tanácsokkal azért el lehet látni a családokat, hogy hogyan induljanak neki.
Azért a természeti járásnak, Flóra, erősíts meg nyugodtan, azért megvannak a maga szabályai. Ha nem is az öltözéket és nem is a felszerelést tekintve, de jó, hogyha tudjuk, hogy mit szabad mondjuk az erdőben egy természetvédelmi területen tenni, és mit nem szabad.
Én egy kicsit most a kisebb gyerekekről tudok nyilatkozni, egyrészt, mert nekem is óvodások otthon a gyerekek, másrészt pedig, hogy én óvodásokkal foglalkoztam főleg környezeti nevelőként, és hát én meg emlékszem, amikor gyerek voltam, volt egy ilyen beszélgető könyv, ez nekem ma is megvan, és láttam, hogy újra kiadták, aminek nagyon örültem, és akkor emlékszem, hogy van egy fotó, hogy ilyen kis malackákot szórakoznak az erdő közepén, és akkor szemetelnek, meg rádiót visznek, hangoskodnak, zavarják az állatokat, növényeket, és akkor ugye a gyerekekkel, a kisebbekkel erről lehet beszélgetni, hogy hát hogy viselkedjünk, hogyha elmegyünk a természetbe. Hát, hogyha elmegyünk a természetben, akkor mi ott vendégek vagyunk, az ottani állatok és növények között, tehát őket óvnunk kell, figyelnünk kell rájuk, ne tépjünk le semmit, ne zavarjunk semmit, lehetőleg ne zajongjunk. Gyerekekkel azt talán kicsit jobban meg lehet érteni, hogy ugye, hogyha zajongunk a természetben, akkor azzal csökkentjük annak az esélyét, hogy mondjuk lássunk valamilyen madarat közelről, vagy valamilyen állatot. Nyilván a madarakat leginkább a fülünkkel halljuk, és a fülünkkel érzékeljük, ahogy énekelnek körülöttünk, mint ahogy a szemünkkel látjuk, és ez is nagyon fontos, hogy több érzékszervünket is használhatjuk a természetben a gyerekekkel, hogy nem csak a szemünket, hanem a fülünket is, például a madarak esetében. Tehát csak, hogy ez nagyon fontos, hogy ne zavarjunk semmilyen állatot, ne hangoskodjunk, a szemetelés. Ugye már feltételeznénk, hogy azok az emberek, akik kimennek a természetbe, odafigyelnek erre, hogy ne szemeteljenek. Az, hogy legyen mindenhol szemetes, most ilyen nagyon általánosan próbálok a témában gondolkodni, azért jutott ez most eszembe. Gondoljunk abba bele, hogy most mindenhol lennének ilyen szemetesek, amiket nem tudnak naponta kétszer kiüríteni, mint mondjuk egy autópályának az esetén. Nem jó, hogyha ott van a szemét, vagy az ételmaradék, vagy bármi az erdőben. Nem jó az, hogyha az állatok erre idézőben rákapnak. Ez is egy ilyen olyan folyamat, aminek már vannak kellemetlenségei, mint például a táborba szokott rókák esetében. Ott is a felelősség nem rajtunk van, hogy legyen annyi nem akartam ilyen csúnyán fogalmazni, hogy legyen annyi eszünk, de igenis ne etessük és ne szoktassuk oda a vadállatokat, mondjuk egy táborhoz se ételmaradékkal, tehát hogy ezért nincsen mindenhol a természetben többek között nyilván szemetes, de amit beviszünk magunkkal, azt ki is tudjuk vinni. Főleg, hogyha most beviszünk magunkkal bármit, ami be van csomagolva, most ha túl lépünk azon, hogy egyáltalán mi becsomagoljuk bele azt, amit elviszünk magunkkal, de azt hozzuk is ki. Tehát, hogy erre nagyon figyeljünk oda, letépni, megrongálni dolgokat nyilván nem szabad. Gyerekeknek meg lehet velük beszélni, hogy a csigaházat most csak általános példa jutott eszembe, ne tapossuk össze, ne tépjük le a virágokat. Sok esetben, vagy hát nem sok esetben, de az is előfordulhat tényleg, hogy védett fajokat veszélyeztetünk ezzel, ha letépünk valamilyen virágot, tehát ezt semmiképpen nem szabad. A madarak fészkelését is lehet azzal zavarni, hogyha hangoskodunk, de most ilyen nagyon sarkalatosan arról beszéltem, hogy mit nem szabad csinálni a természetben, de ezt igazából azért beszéltem erről, hogy ott van ez a része is, viszont arra azért semmiképpen nem szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy itt sehol semmit nem szabad csinálni, hiszen pont a természet az, ahol elmélyedhetünk a minket körülvevő világban, tehát igen, menjünk ki a természetbe, vigyük ki a gyerekeket a természetbe. Eger környékén tényleg könnyebb terepek is vannak, Szarvaskő, Felsőtárkány, Síkfűkút, rengeteg olyan hely, ahol még kisebbekkel is lehet menni, 5-6 évesnél kisebb gyerekekkel, tehát hogy lépjünk túl azon, hogy játszótér, hogy mindenhol legyen játszótér, csak menjünk ki, tényleg menjünk ki.
Igen, hát ugye szerintem némi tudatosságot igényel az, hogy mondjuk ha elindulunk a természetbe, a szemét kérdésre visszatérve, ott lehet egy kis zacskóval felkészülni, hogy abba össze tudjuk gyűjteni, és ez tulajdonképpen nem súly, tehát az minket nem terhel. De milyen hasznos gyakorlati tanácsaitok vannak még Emese?
Tényleg szerintem az első az, hogy amint kiérünk valamilyen természetes helyszínre, az a gyerekek általában közlik, hogy ők nagyon éhesek. Tehát, hogy ez hiába ettek otthon indulás előtt, közvetlenül biztos nagyon éhesek lesznek. Én azt gondolom, hogy ebben is érdemes egy mértékletességet tartani, de hogy azért az semmiképpen ne legyen, hogy aztán azzal van elfoglalva, hogy nincs kaja. Tehát, hogy érdemes vinni magunkkal valamit, amit ő elfogyaszt, vagy közösen egy kis piknik keretében elfogyasztjuk. Én annak a híve vagyok, hogy legyenek ezek ilyen energiadús táplálékok, és nem ezek a kis zörgős csomagba csomagolt snackek, tehát mondjuk egy szendvics, tehát hogy a legegyszerűbb dolgok, olajos magvak, ilyesmik, amik tényleg adnak neki újra a hajtóerőt, meg megtapasztalta azt, hogy de jó, mert hogy itt a szabad ég alatt eszegetünk. De hát ennél sokkal fontosabb az, hogy víz legyen nálunk elég, főleg most, hogy jön a nagy meleg, már most is érzékelhetjük. A szemét kérdésre visszatérve, én ezt mindig kérni szoktam, igen, hogy ha nem is családonként, tehát hogyha mondjuk többen mennek, több család megy, lehet, hogy nem kell, hogy mindenkinél legyen egy ilyen szemétgyűjtő zacskó, de hogy akkor mondjuk megbeszéljük, hogy most én fogom gyűjteni mindenkinek a szemetét. Ezen kívül, ha gyerekekkel megyünk, akkor jó, hogyha vannak nálunk olyan eszközök, amikkel ők még inkább felfedezhetik azt, ami körülveszi őket, egy kis nagyító, egy távcső, egy lepkeháló, egy kis gyűjtődoboz, természetesen nem azt gondolom, hogy akkor majd védett vagy fokozottan védett területről gyűjtögessen magának mindenféle élőlényeket, de hogy a gyerekek örömüket lelik abban is, hogyha a tölgymakkot gyűjtögetik, tehát ne, nagyon egyszerű, igen, egyszerű dolgokra kell gondolni. A ruházatnál fontos az, hogy legyen tényleg réteges ruházat, legyen nálunk esőkabát, nem tudhatjuk, hogy mi következik. Nálam szokott lenni ilyen kis neoprén anyagból, vagy polifomból ülőke, hogyha olyan helyre megyünk, hogy mondjuk valamilyen oknál fogva a földre nem tud, vagy nem szeretne leülni, akkor arra ül rá. Nem olyan nagyon fontos, de egyébként szerintem egy kényelmes, meg praktikus felszerelés lehet, és kullancs veszélyre tekintettel jó, hogyha az a ruházat olyan, hogy mondjuk eleve én annak a híve vagyok, hogy ne rövidbe menjünk, tehát mondjuk azért egy szedresbe beérve az nem túl kellemes, hogyha rövid nadrágban megyünk ott végig, de nem is ez az első, hanem tényleg a kullancsok ellen, mondjuk az egy jó praktika, hogy behúzza az okniba a nadrágot, akár a felsőt a nadrágba, tehát hogy el legyen zárva a testünk nagy része legalábbis a hullámcsoktól, ugye ők olyan fél méter környékén tartózkodnak legszélesebben, vagy legnagyobb eséllyel, és akkor az lényeges mondjuk szerintem, hogy minél inkább megakadályozzuk, hogy belénk menjen a kullancs, ezzel együtt ez meg fog történni, ettől sem hiszem, hogy nagyon meg kell ijedni, át kell nézni magunkat, egymást, és akkor el lehet távolítani azt a kullancsot. Természetesen az, hogy papírzsebkendő, WC-papír, ilyesmi legyen, az is lényeges. Most már azért az UV veszéllyel is szerintem érdemes számolni, tehát egy baseball sapka azért nem árt, hogyha van a fejeken, hogy aztán ne a napszúrással kelljen küzdeni. És hogyha van olyan gyerek, aki elhivatott, akkor nálunk például kis jegyzetfüzet is szokott lenni, és akkor ők írkálják, hogy mit láttak. Az is egy izgalmas dolog. Meg ez már úgy tanítja őket valamire, tehát, hogy úgy felelősséggel, figyelemmel túráznak.
A természeti járásnak része az is, hogy találkozhatunk állatokkal, és ez lehet akár egy sérült állat is, és ugye itt képbe kerülhet az, hogy mondjuk ha szeretnénk segíteni azon az állaton, és ez legyen akár egy madár, akár más, akkor mit kell tennünk? Kell-e tennünk valamit feltétlenül?
Most nagyon sok madárfióka van. Április végén beindul a buli, április-május, és még javában benne vagyunk. Itt leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az esetek nagyon nagy részében madárfiókákat látnak a kedves megtalálók, bejelentők, akik nem szorulnak mentésre. Tehát nagyon sok, főleg rigófióka van nálunk, énekes madárfióka, mert van a Nemzeti Park Igazgatóságnak egy egri mentőhelye, ahova beérkeznek ezek az állatok, amiket nem kellett volna összeszedni, nem kellett volna megmenteni. Az, hogy önmagában az, hogy egy ember szeretne segíteni az állaton, az nagyon pozitív, mert gondolkodó érző lények vagyunk. Nyilván, ha látunk egy bajba jutott állatot, embert, akkor szeretnénk segíteni. De ilyenkor javarészt fiókák vannak, ők kiugrálnak a fészekből, tollasak, csipognak, szaladgálnak, de repülni nem tudnak, és ugye ez az elesett kis látkép ösztönzi arra az embereket, hogy biztos mentésre szorulnak, de az esetek nagy részében nem. Azt szoktuk mondani, hogyha nem húzza a lábát, nem vérzik, vagy hogyha már tolla van, akkor neki az a legjobb, ha ott van, és ott hagyjuk, mert ő teteti a szülő madár, ott van a környéken. Azzal mindenképpen csak rontjuk az esélyeit az életben, hogyha egy mentőhelyre szállítjuk, tehát a jó szándékunk ne okozzon nagyobb kárt, mint ami egyébként fennáll, tehát hogy ez egy természetes folyamat, tanulnak a madarak. Természetesen előfordulhat olyan, hogy tényleg egy olyan állatot látnak, aminek nincs feltétlen ott a helye. Most eszembe jut, hogy tavaly a Bélkőről szedtek le egy hódot. Hát ő is kirándulni ment. Ő is kirándulni ment, csak nem vitt magának elég vizet, elég hektoliter vizet. Egyébként az is valószínűleg egy természetes folyamat része volt, mert valószínűleg egy állat keresett magának egy új helyet, és ő valamiért úgy érezte, hogy arra kell mennie. Hát nem feltétlenül sült volna ki jó ebből a túrázásából, és ő is, tehát ez az állat is a mentőhelyre került, és onnan olyan helyen engedtük el, ami inkább neki való. Tehát, hogy ilyen dolgok is előfordulhatnak, ilyenkor természetesen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, ha keresik, akkor felmérjük, hogy mi a helyzet, tehát sok minden előfordulhat. Hát, hogy lezárjam ezt a gondolatot, tényleg itt a fiókákra hívnám fel a figyelmet, bagolyfiókákra is jellemző ez, hogy már kiülnek a faágra, még olyan kis esetlen, még olyan kis pelyhes, olyan kis mókásan néz ki, de nem feltétlen, tehát hogy nem szorul mentésre, hogyha nem nincsen rajta valamilyen sérülés. Hogyha viszont tényleg olyan állatot találnak, aminek mentésre van szüksége, akkor pedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot keressék, mert védett állatok tekintetében illetékes, valamint tényleg olyan mentőhelyeket, akiknek van engedélye, tehát akik engedélyen rendelkeznek, mert ők tudják azt, hogy tényleg mi ebben az esetben a teendő.
Emese?
Egy kis hozzáfűzni való van, mert most pont van egy ilyen szomorú tapasztalatom, hogy a kisfia még találtak egy rigó fiókát az iskola udvarán, és nagyon aranyos volt. Tanítónéni, videóhívás, ugye megbeszéltük, hogy mit csináljanak, mit ne csináljanak, és ők be is tartották, igen ám, de ott sok gyerek volt, és mindenki figyelmes lett arra, hogy ott van a fióka. Tehát, hogy én hiába mondtam, vagy egy gyerekem, vagy az az egyetlen egy tanítónéni, akinek nyilván utána be kellett menni órára, hogy ne menjetek a közelében, akkor nem fog oda jönni a szülőmadár megetetni, mert annál azért sokkal jobban fél. A gyerekek nagyon-nagyon kíváncsiak az állatokra, és ugye ritka az, hogy úgy kéz közelben lehet mondjuk egy madár. És amikor én órákkal később oda mentem, akkor is még ott ült, vagy három gyerek. Mert ők őrizték azt a fiókát. Szóval, hogy aztán már el volt egyébként pusztulva, nem vették észre, hogy ez már nem is él ez a fióka. Tehát, hogy ezt próbáljuk megérteni, szerintem megértetni a gyermekeinkkel, meg a diákjainkkal, hogy ilyen esetben, tehát amikor ott kell hagyni, ahogy Flóra mondta, akkor a szó szerint kell érteni. Tehát ember oda nem fog hiányozni, mert sajnos akkor nem fog oda menni a szülőmadár etetni.
Tehát hát igen, valahogy nekik is ez az analógia, hogy valaki vigyázzon.
Így
rá,
van, még... ők vigyáztak rá, pontosan.
Na, ugye neked vannak természetjáró táboraid, amin gondolom ezeket a fontos információkat elmondod, mert találkozhattok egy ilyen szituációval. Mikor lesznek ezek a táborok? Több lesz egyáltalán?
Igen, vannak a hangyaleső táborok. Igazából ezekről most azért is nem olyan nagyon fontos beszélni, mert ezek már teljesen tele vannak. Itt van egy kis közösség, ami működik, és ők már mindig nagyon-nagyon várják a tábort, úgyhogy a háromból a harmadik az úgy lett tele, hogy még nem is hirdettem meg. Szóval erre nagyon nagy szükség van, úgy látom, hogy tényleg úgy igénylik a családok, a szülők.
De mi is az a hangyaleső?
A hangyaleső egy kis természetbarát közösség, és ez azon alapszik, hogy mi Szőlőcske pusztán lakunk természetközeli környezetben, úgyhogy szoktak hozzám kijönni gyerekek, kutyázni, macskázni, csukozni, kertészkedni, meg ott a közeli erdőben felfedezni mindent, amit csak lehet. Ugye először csak úgy indult, hogy néhány családdal, még az óvodai munkahelyem kapcsán, tehát ez már egy ilyen, nem is tudom, körülbelül 6 éves múltra tekint vissza, és aztán szépen kinőtte magát, és elindultunk kirándulni együtt. Úgyhogy havonta voltak túrák, most már 2 hetente vannak, hogy viszonylag kis létszámmal induljunk el, és ezek azért, tehát én azért tartom ezt fontosnak, ezt a rendszerességet, mert látom azt, hogy aki tényleg visszatér, az egyre többet tanul, és magáévá is tudja tenni azt a tudást, egészen más kimennie akár egy gyereknek, egy felnőttnek, úgyhogy már ismeri azokat a fajokat mondjuk, ami körülveszi őt, egészen máshogy érzi magát, tényleg megtanul a természetben megfelelően viselkedni, meg ezeket, amiket beszéltünk, már nem kell elmondani, mit hozzon magával, hogyan készüljön, stb. Ezek a táborok nálunk vannak, és azért van egy másik jellegű tábor is, ez is már most 3 éve már csináljuk, az biztos. Az Eger gyerekeknek tábort, ide viszont még lehet jönni. Az egy kicsit más jellegű, mert a belvárosban van, de itt is az én részem az, hogy az egri természeti értékeket fedezzük fel együtt, mert Egerben is bőven vannak ilyen értékek. Gondoljunk az érsekkeltre, vagy akár az érseki palotának az udvarára, vagy az Eger patakra, tehát sok-sok olyan helyre mehetünk, ami érdekes egy természetszerető emberkel számára. És a kolléganőm, Szlaukó Mónika, aki az Eger gyerekeknek című könyvet írta, ő pedig a kulturális értékekkel ismerteti meg a gyerekeket. Nagyon-nagyon szuper játékos formában. Tényleg mindig van valami rejtvény, tehát igazi kis Sherlock Holmesok nevelődnek ki itt a tábor végén. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Egy viszonylag széles korosztályt érint, tehát 6 éves kortól 13 éves korig jönnek hozzánk gyerekek. És ez pedig 2 alkalommal lesz most megszervezve. Az egyikre még sok-sok hely van, tehát augusztus 2-ától lesz egy táborunk, és oda várjuk szeretettel a jelentkezéseket. A másik az pont a mai reggelen telt be, de tényleg augusztusra még sok helyünk van, úgyhogy szerintem érdemes velünk tartani. Ezt abból is gondolom, hogy visszajáró gyerekek vannak, tehát valószínűleg akkor jól érezték magukat.
Flóra, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság készül valamilyen programmal esetleg?
Hát a madarakra visszatérve, hogy ne fogdossuk meg az erdőbe a madarakat témakörre, hogy lesz egy programunk, ahol viszont közelről megismerkedhetnek gyerekek madárfiókákkal, a fehér gólyáknak a látványgyűrűzéséről. Szeretnék most beszélni egy kicsit, hogy ezt minden évben már hagyományhoz mérten közösen szervezi a Nemzeti Park igazgatóságok az áramszolgáltató segítségével, tehát nagyon fontos, hogy mivel egy vezetéken fészkelő madárfajról van szó, ezért az áramszolgáltató bevonása mindenképpen szükséges, és a segítsége, hiszen ez velük valósulhat meg, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, aki ezt a programsorozatot az útjára indította már sok-sok évvel ezelőtt. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén Nógrádvár megye kivételével már minden program, minden cím, dátum és időpont elérhető. Ezt a honlapunkon elérhetik mind a Nemzeti Park igazgatóság honlapján, és mind a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján elérhető lesz. Ez egy nagyon kedves program, itt ornitológiai gyűrűt kapnak a fehér gólyák, nyilván nem kivitelezhető, és nem is fontos, hogy minden egyes fehér gólya fiúk ilyen jelölő gyűrűt kapjon az országban, mert ez megvalósíthatatlan. Azonban vannak fészkek, amiknél a fiókák kapnak ilyen gyűrűt. Hogy miért gyűrűzzük a madarakat, ez egy kutatási módszer, egyébként rengeteg információ származik belőle, például annak idején azt, hogy a fehér gólyák Afrikába vonulnak télen, is ezzel a módszerrel sikerült bebizonyítani. Ezen kívül nagyon sok információt hozhat még a madárgyűrűzésnek a módszere, és ezen a programon itt ugye le vannak hozva a gólyafiókák, és akkor a gyerekek, felnőttek, minden érdeklődő meg tudja nézni őket, ahogy megkapják ezt az ornitológiai gyűrűt, szóval bátran ezt is javaslom, hogy vegyenek részt rajta, akár iskolák, óvodák. Egerben sajnos nem lesz, ennek több oka van, viszont Eger környékén lesz. Szeretettel várunk mindenkit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében a természetjárásról beszélgettünk Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának titkárával, valamint Hák Flórával, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referensével. Az adás szerkesztője Berec Renáta volt.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Juhász Eszter logopédussal a hivatásáról, a különböző beszédproblémákról és a vállalkozásáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Mai műsorunkban egy igazán érdekes tudományterületet járunk körbe vendégemmel, ez pedig a logopédia. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek én is.
Kérlek, mesélj arról, hogy indult a te pályád, és hogyan lettél logopédus.
Hát az én pályám az talán egy gyerekkoromra is visszavezethető, mert hogy én mindig is tudtam, hogy én tanárnéni szeretnék lenni, valamit szeretnék tanítani, mert hogy én mindig szerettem az osztálytársaimnak segíteni, akár a háziban, vagy ha valamit nem értettek, akkor nagyon szívesen magyaráztam nekik a feladatokat. Aztán középiskolában a magyar irodalom felé kezdtem el érdeklődni, meg a történelem tantárgy volt az, ami nagyon megfogott, és akkor magyar történelem szakos tanárnak készültem. És teljesen véletlenül csöppentem egyszer egy gyógypedagógus kedves ismerőshöz, és megkérdezte, hogy esetleg nem szeretnék a gyógypedagógia felé kitekinteni, és akkor eltöltöttem egy napot abban az iskolában, ahol ő tanít, és egy logopédiai foglalkozásra is be tudtam kukkantani. Nagyon-nagyon megragadott ez az egész világ, meg az egész, ahogy ott a gyerekekkel foglalkoztak, ahogy zajlott az óra, és akkor utána a logopédia volt az, ami nagyon így meggyőzött, hogy na igen, ez lesz az, ez az, ez nagyon tetszik, nekem ez nagyon jó lesz. És akkor felvételiztem a Bárcira, fel is vettek, aminek nagyon örültem, És akkor, amikor én tanultam a bárcin, akkor még két szakirányt kellett választani, akkor még nem volt egyszakos a logopédia, és hát ott nagyon gondolkoztam, hogy na mégis mi az a másik szakirány, ami jó lehet a logopédia mellé, és végül is a hallássérültek gyógypedagógiáját választottam. Ott is volt egy szigorú alkalmassági vizsga, meg a logopédia szakirányon is volt egy szigorú alkalmassági vizsga, de szerencsére mind a kettőt megugrottam, és sikerült bekerülnöm erre a két szakirányra.
Ez a szurdopedagógia, ugye más?
Igen, ez a szurdopedagógia, ez a hallássérültek gyógypedagógiája.
Anyanyelv, milyen szép ez a kifejezés, hiszen az első szavainkat ugye édesanyánktól tanuljuk és kapjuk, és óriási szerepe van ugye a családnak, ahol megtanulunk beszélni. Te mit tudnál elmondani erről, hogyan tanítsuk megfelelően a gyermekeket az első szavakra?
Elsődlegesen azt gondolom, hogy nem feltétlen a tanítás szó az, ami megfelelő ide, hiszen azt gondolom, hogy az édesanyjáknak, a családoknak ez valahonnan zsigerből is jön, hogy egy gyermekhez mégis máshogyan beszélünk, mint ahogy mi felnőttek egymással kommunikálunk. A gyermekekhez sokkal lassabban beszélünk, rövidebb mondatokban, egyszerűbb szavakat használunk, sokkal színesebb hangon szólunk hozzájuk. Ezt egyébként, hogyha megfigyeljük magunkon, akkor észrevehetjük, hogy teljesen máshogyan fordulunk oda egy kisgyerekhez. És mivel ez valamennyire zsigerből jön egyébként a felnőtt embereknek, én azt gondolom, hogy itt nem is a tanítás szó, inkább az fontos, hogy hogyan szólunk ezekhez a gyerekekhez, és hogyan vonjuk be őket a mi kommunikációs helyzetünkbe, ahogyan mi beszélgetünk egymással otthon, vagy hogy hozzájuk hogyan szólunk, velük hogyan beszélünk. Inkább ezt erről az oldalról közelíteném meg a dolgot, hogy mi példamutatást kell, hogy mi példával szolgálunk a gyermekek felé, a beszédünkkel mi példát mutatunk nekik, és ők valójában ezt a beszédet próbálják meg majd leutánozni, és ez lesz majd az, amikor ők is megtanulnak beszélni.
Ugye itt gondolom nagy szerepe lehet a meseolvasásnak, vagy mesenézetésnek, nem tudom, hogy melyik a jó vagy a jobb, illetve a gyermekdaloknak is. Gondolom.
Így van, tehát a mesélés, a mondókázás, az éneklés, azok nagyban elősegítik a beszéd fejlődését, a beszéd indulását. És hát szakemberként is, meg egyébként édesanyaként is tapasztalatból mindenképpen azt mondom, hogy a mese könyvezés, a mese olvasás és a mese hallgatás az, ami a beszéd fejlődést elősegíti. A mesenézés, hát attól függ, hogy mind történik ez a mesenézés, de ez már nem annyira hangzik jól, szerintem. Ugye első körben mi jut eszünkbe, mesenézés az a tévézés, és hát itt azt gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, mert hogy alapvetően ezek az okos eszközök, ezek a modern technológiák teljes mértékben befolytak a hétköznapjainkban, mindenki használja, folyamatosan itt vannak a mi életünkben, és már nem tudjuk őket kizárni, de azt gondolom, hogy a gyerekeknek és a gyerekek életében, tehát ahogy mi neveljük a gyerekeket, nagyon-nagyon óvatosan és nagyon megfontoltan kell ezekhez az eszközökhöz hozzányúlni. Úgyhogy én első körben mindig azt szoktam kérni, hogy legalább 2 éves korig azért, ha lehet, akkor nulla, teljesen nulla képernyő idő. Ebben nem tartozik bele egyébként a videótelefonálás, mert azzal nincsen semmi probléma. Viszont az, hogy a gyerekeket mondjuk beültetjük csak úgy simán a tévé elé, és akkor nézhetik a mesét, vagy nézhetik az angol nyelvű mesét, hát itt már nagyon sok sebből vérzik a dolog, tehát ezek egyáltalán nem építik a beszéd fejlődését. Ezek sőt, szerintem inkább hátráltatják, és nem csak a beszédre vannak nagyon negatív hatással, hanem egyébként a gyermekek idegrendszerére is, hiszen az ő idegrendszerük még fejletlen. Ezt a sok-sok-sok ingert, ami egy nagyon rövid idő alatt kap az agy, ők ezt nem tudják befogadni, nem tudják jól szelektálni, és egyébként azoknál a gyerekeknél, akik nagyon sokat tévéznek, nagyon sokat telefonoznak, tableteznek, nekik a viselkedésükben is nagyban megmutatkozik az, hogy ők a mindennapokban azért nem csak élőbeszédet, vagy nem nagyon hallanak élőbeszédet.
És mi lehet ennek a következménye, hogy inkább digitális eszközökön kapja az információkat a gyermek?
Hát elsődlegesen az, hogy a beszéd vélhetően nem fog úgy indulni, nem fog úgy fejlődni, ahogyan kellene. Beindulhat bár a beszéd, de nagyon sok gyereknél megfigyelhető, hogy gyenge szókincs, vagy olyan mondatokat használnak, ami nem helyes a magyar nyelvben, egyáltalán mondathasználatig van, aki el sem jut. Igék, melléknevek hiányoznak a beszédből, tehát ha meg is indul a beszéd, lényegében a beszéd fejlődés menetében tapasztalható eltérés. Aztán, ahogy említettem, a gyerekek viselkedésében is meglátszik. Ezek a gyerekek többnyire nagyon lassúak, nehezen tudnak fókuszálni egy-egy dologra, vagy épp az ellenkezőjét is okozhatják, hogy borzasztóan felpörgetik az idegrendszert. Egy olyan gyerekkel találjuk szembe magunkat, aki folyamatosan izeg, mozog, valójában semmi sem köti le, folyamatosan az ingerkeresésben van, tehát, hogy mindenhez odaszalad, mindennek akar, de mégsem tudja az ő szükségleteit kielégíteni, valójában semmi, ami őt körülveszi, mert hogy folyamatosan azt az ingeráradatot keresi, amit a tévéből, a telefonból kap egy nagyon rövid időn belül.
Az előbb megfogott az a mondatot, amikor az angol nyelvről beszéltél, hogy angol nyelvű mondókákat hallgatnak, vagy dalokat, vagy mesét néznek a gyerekek. Ezek szerint akkor nem jó az, hogyha minél korábban kezdjük a nyelvoktatást, mert ez is hátrány lehet a magyar beszéd kialakulásánál?
Azt gondolom, hogy a nyelvoktatás nem feltétlen, hiszen vannak olyan esetek, amikor bizony muszáj, hogy a gyermek megtanuljon angolul is, meg mondjuk magyarul is, mert két nyelvű a család, vagy ki szeretnének költözni külföldre, vagy éppen egy olyan közeli családtag él velük a hétköznapokban, aki nem tud magyarul, és muszáj megtanulnia a nyelvet, hogy tudjon vele kommunikálni. Ebben az esetben mindenképpen szükséges és egyébként hasznos is, tehát megugorható a dolog. Viszont én azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor nincs szükség valójában az idegen nyelvre, akkor elsődlegesen inkább a magyar nyelv megtanulására kellene fókuszálni, mert azt látom, hogy nem indul a beszéd, hát jó, nem baj, de legalább akkor egy angol nyelvű mesét, vagy angol nyelvű meséket nézzen, és hát ha angolul megtanul. És valóban érkeznek hozzám gyerekek, magyarul egyáltalán nem beszél, és akkor az angol szavakat pedig elkezdi néha mondogatni, a legalapvetőbb szavak, de nyilván amit megért a meséből. És akkor itt már nem csak az a problémánk, hogy egy nyelvi késés áll fenn ugye a magyar nyelv kapcsán, hanem alapvetően az agyat egy másik nyelvre kezdi el behuzalozni az, hogy ő folyamatosan idegen nyelvet hallgat, hiszen azért valljuk be, az a gyerek, aki már úgy érkezik, hogy már tud angolul valamennyire, de magyarul nem, vagy néhány szót mond angolul, de magyarul nem, valószínű, hogy ott a hétköznapokban is nagyon sok időt tölt a gyermek a tévé előtt, és nagyon kevés élő beszédet hall, ami magyarul történik. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ezzel is nagyon óvatosan és megfontoltan kell bánni, hiszen azt az idegen nyelvet meg tudja tanulni ez a gyermek valamivel később is, lehet, hogy egy picit nehezebben, de azoknál a gyerekeknél, akiknél már egy nyelvi késés valószínűsíthető lesz, vagy valószínűsíthető, ott semmi esetre sem javaslom az idegen nyelvű mesenézést.
Mi az a nagyon drasztikus eset, amivel te esetleg már találkoztál, amikor a legkésőbb elkezdett beszélni a gyerek?
Volt nálam egy olyan kisgyerek, 4,5 éves volt. Ha belegondolunk abba, hogy azért jó, nyilván most már azért vannak lehetőségek csúsztatni, meg minden, de ha belegondolunk ennek a gyereknek, 1,5 év múlva már ő iskolásnak kellene, hogy legyen. Ott kellene, hogy jöjjön az iskola padba, írni, olvasni, számolni, tanulni, miközben még az anyanyelvét sem sajátította el. Hatalmas lemaradásokkal érkeznek a gyerekek hozzám. Azt veszem észre, hogy egyre több, és egyébként egyre később érkeznek. Tehát, hogy azért előfordulnak természetesen azok a szülők is, és sok nagy számban ők is ott vannak, akik már 2 éves korban is felkeresnek, 2,5-3 éves korban, de azért van ilyen, hogy 4 éves, 4,5 éves, és még mindig nem beszél, és akkor valahogyan nagy nehezen valaki elirányította őket már így a legvégső kétségbeesésben, hogy hát akkor valahova menjetek, mert ilyen nincs, hogy nem beszél.
És most megint visszatérünk akkor a szülői felelősségre, meg az édesanyja felelősségére adott esetben, hogy egyáltalán, ha észreveszik a gyereken, hogy van probléma, de mi van, hogyha nem veszik észre, vagy mondjuk, ha jár is logopédushoz, nagyon pici időintervallumban, és aztán maradnak még fönn problémák. Ezt később ki lehet küszöbölni még?
Hát én első körben azt gondolom, hogy ugye a mai világban azért dől ránk az információ, mint szülőkre, így neveld, úgy tedd, így csináld, így viselkedj, így bánj a gyermekeddel, nagyon-nagyon sok információnk van. És azt látom mégis, hogy a szülők sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy az adott életkorú gyermeknek mit kellene már tudnia. És itt nem arról van szó, hogy itt most minden gyereket egy kaptafára veszünk, nem. Minden gyermek eltérő ütemben fejlődik, mindenki más, minden személyiség más, ezt teljes mértékben tiszteletben tartjuk, viszont vannak olyan fejlődési mérföldkövek, akár a mozgásfejlődésben, akár a beszédfejlődésben, amiket mindenképpen meg kell ugrania a gyermeknek. Ha ez nem sikerül, na akkor mindenképpen valamilyen probléma van. És azt veszem észre, hogy ezeket a mérföldköveket valahogyan nem tartják a szülők fontosnak, és nem is tudnak róluk egyébként, nem nagyon tájékozódnak ezt illetően, legalábbis a jelenlegi tapasztalataim ezt mutatják, hogy mindenki azt mondja, hogy arra érünk. Vagy a másik oldal, hogy amikor ezt jelzik mégis a szülő felé, hogy na itt valami gond van, akkor a szülő meg sokszor nem veszi tudomásul. És ez nagyon szomorú dolog, és természetesen nem akarok általánosítani, de mostanában, amivel találkozok, a legtöbb eset ez, hogy a szülő vagy nem vesz erről tudomást, vagy egyszerűen nem akar ezzel szembesülni, nem képes szembesülni ezekkel a problémákkal. Úgyhogy, és amit kérdeztél, hogy behozható-e, vagy hogy lehet-e, én azt gondolom, hogy nagyon erős tudat, nagyon nagy tudatosság kell, és egy olyan jó szakembert kell találnia a szülőnek, a családnak, aki maximálisan támogatja őket, megmondja nekik az igazat, és nem csak hitegeti őket, vagy nem csak folyamatosan dicsérgeti azt a gyermeket, hanem igenis elmondja azt, hogy mik a nehézségek, mik a hibák, hol kell javítani, hol kell erősíteni ezt, és ez egy nagy-nagy csapatmunka kell, hogy legyen. Na akkor mindenképpen behozható, meg rövid időn belül ezek a problémák orvosolhatók, de én azt gondolom, hogyha nincs tudatosság a szülőben, vagy ha nem a megfelelő szakember találják meg, vagy esetlegesen nem csinálják végig a terápiát, mert azért azt is meg kell mondani, hogy nagyon sokan eljutnak, jönnek, ebben és ebben kérnek segítséget, aztán valahogyan elsikad a dolog. Alább hagy a lelkesedés, és többnyire nem a gyermek lelkesedése hagy alább, hanem a szülőé. Tehát itt nagyon erősen kell tudni azt, hogy mit szeretnénk, hogy mi igenis kitartunk amellett, hogy ezt a gyereket fel kell hozni arra a szintre, amin ő még nincs, és meg kell találnunk azt az utat, ami számára megfelelő.
Fias lánya, ember állat boldogsága, árnyas erdők, sűrű berkek, ízes étket rejtegetnek. Érik az epermálna, medve bocsok vígalmára, vadmalac jó gombát habzsol, fiók szamócát majszol, rigó kondrót csemegézik, szarvas őznyáj legelészik. Derel a nap, sugár kébe terül szét az égi kékre, nyúl a fény a gyümölcsökbe, így lesz ízes dinnye körte. Egy búza tábla beérett az aratásra, nosza gyorsan fogjunk neki, míg az ürge meg nem eszi. Nyárasszony két fias lánya, ember állat boldogsága, arató.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Juhász Eszter logopédussal a hivatásáról, a különböző beszédproblémákról és a vállalkozásáról beszélgetünk.
Hogyan zajlik egy ilyen alkalom nálad, amikor egy beszédhívás kisgyerekkel találkozol?
Nyilván van eltérés azok között, akik mondjuk picik, nyelvi késéssel érkeznek, meg van különbség azok között, a gyerekek között, akik mondjuk artikulációs problémákkal érkeznek, vagy a nagyobbak, akik nyelvlökéses nyelők, és egyéb terápiára jönnek. Tehát, hogy minden találkozás más. Amikor egy pici gyerekkel találkozom, akkor többnyire információt nyilván elsődlegesen a szülőtől tudok nyerni, tehát egy előzetesen kikérdezem a szülőt, felveszek egy beszédanamnézést, illetve egy tesztet kitöltetek velük, hogy milyen szavakat mond a gyermek, vagy miket nem mond, hogyan fejezi ki magát. Aztán történik egy személyes konzultáció. Én a családokat egyszerre szoktam behívni, Azért, mert szeretem látni azt, hogy hogyan érkeznek hozzám. Már látom az ajtóban, hogy milyen hangulatban jönnek, esetlegesen hallom, hogy a váróban mi történik, és akkor már én kapok egy képet a családról, hogy valószínű, mi lehet a család dinamikája, hogyan van a szülő-gyermek kapcsolat. Tehát nekem már ezek a találkozások nagyon sokat mondanak. És akkor ezen a találkozáson meghallgatom, hogy pontosan mivel érkeztek, én mindig megkérdezem még akkor is, hogyha nálam van a papír, amit elküldött a szülő, hogy amit kitöltött ugye a kérdőívet, én mindig megkérdezem, hogy miben segíthetek. Ez az első kérdésem. És akkor erre nagyon, nagyon oda szoktam figyelni, hogy mit válaszol a szülő, mert az nagyon fontos, abból is nagyon sok minden kiderül, hogy mit válaszol erre a kérdésre, hogy miben segíthetek.
És mit szoktak válaszolni?
Nagyon eltérő. Személyes dolgokat szoktak behozni, hogy hát ez a gyerek nem beszél, vagy mindenki azt mondja, hogy jönnünk kellett, ez a másik változat. Aztán az, hogy hát én igazából nem is tudom, hogy miért, csak így mondta az óvónéni, vagy mondta a bölcsiben a dadusnéni, hogy hát kéne jönni, vagy mondta a gyerekorvos, vagy vannak nagyon tudatos szülők, aminek én nagyon szoktam örülni, hogy hát úgy észrevette, hogy nem tartott ez a beszéd, ahol kellene, vagy kicsit furcsán is viselkedik ez a gyerek, vagy nehéz vele. Tehát, hogy azért nagyon sokféle családdal találkoztam már, de ott az első találkozás, vagy ezen az első kérdésválaszon, ezen nagyon-nagyon sokat ki tudok deríteni, hogy pontosan milyen érzéseket kapcsol a szülő a gyermek problémájához, őt ez frusztrálja, vagy őt ez egyáltalán nem érdekli, vagy őt ez nem zavarja. Aztán szoktam kérdezni arra is, hogy a gyermeket zavarja az, hogy nem beszél. Észrevette már olyan helyzeteket, ahol a gyerek frusztrált, vagy az gyermeket egyáltalán nem érdekli ez. És akkor, amikor megtörtént ez a rövid beszélgetés, addig természetesen teszek ki olyan játékot, amivel a gyermek elfoglalhatja magát, és én azért közben oda is nagyon erőteljesen figyelek, hogy ez a gyerek egyáltalán felkelti az érdeklődését, ez a játék, hogyan játszik vele, tud-e a funkcióját megfelelően játszani, mondjuk egy kirakó. Tudja, hogy azt hogy kell összerakni, tudja, hogy az egy kirakó, tudja egyáltalán, hogy kell kinyitni a dobozt, és akkor nyilván akkor kitekintek, segítek neki, ha szükséges, akkor elindítom a játékában, és meg szoktam várni az első elakadást, mert akkor meglátom például, hogy a szülő hogyan segíti a gyermeket ebben a helyzetben egyáltalán. A szülő meri-e azt meglépni, hogy ő most beleszól abba a helyzetbe, amiben én és a gyermek vagyok, szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog ez a találkozás, és akkor ezt követően, amikor úgy sikerült egy picit feloldódni, megszokni a helyzetet, a szülőnek is, meg a gyereknek is, akkor elkezdek egy vizsgálatot a gyermekkel. Nyilván ez a vizsgálat nem lehet nagyon hosszadalmas az első ülésen, hiszen egy pici gyerekről van szó. És akkor különböző módszerekkel, különböző játékokkal, eszközökkel megnézem, hogy egyáltalán ő bírható-e valamilyen beszédre, tud-e utánozni, érti-e, amit mondok, tud-e tárgyat képpel egyeztetni, megérti-e, amit kérek, odaadja, például, hogyha kérem a macit, és nem a babát adja, szóval ezek nagyon összetett ez a vizsgálat, ugyanakkor nagyon egyszerűnek tűnik kívülről, de nagyon-nagyon sok minden kiderül egy ilyen találkozóból, és akkor, hogyha úgy találom, akkor, hogyha szükséges, megismételhető ez a vizsgálat, folytathat a következő ülésben, úgyhogy igazából itt igyekszünk felderíteni a gyermek beszéd és egyéb képességeit is, amik ugye szükségesek ahhoz, hogy a beszéd kialakulása megkezdődhessen. Ez a pici korosztály, és akkor vannak azok a gyerekek, akik artikulációs problémával érkeznek hozzám, ott is először inkább a szülőt kérdezem ki, hogy pontosan miért jöttek, miben segíthetek, ki küldte őket, honnan jöttek, hol jártak már, ezeket mindig meg szoktam kérdezni. Egyéb területekre is kitérek, és akkor nálam ez egy nagyon átfogó, hát elsőleges szűrésvizsgálat szokott lenni. Megnézem ugye a beszédhangokat, hogy egyáltalán ismeri azokat a képeket, amiket kiteszek elé, milyen beszédhibái vannak, aztán vizsgálatra szokott kerülni a beszédszervek, tehát megnézem a beszédszerveket, megnézem a nyelését, a légzését, a nyelvét, a fogazatát, tud-e összefüggően beszélni képről, mennyire szorong, vagy ő mennyire tud összefüggően mondatot alkotni, szóval ez is egy kicsit hosszadalmasabb vizsgálat szokott lenni nálam, és akkor ezután állítom fel a terápiás tervet, nyilván a szülővel egyeztetve és a szülővel megbeszélve, hogy pontosan mi is a probléma, mi állhat a háttérben. esetleg a kiegészítő vizsgálatokat szoktam még javasolni, és közösen megbeszéljük azt, hogy akkor mi is lesz a mi útunk, merre fogunk indulni, milyen eszközökre lesz szükség, stb. És akkor vannak ugye idősebb gyerekek, már nagyobb gyerekek, akik azért már mondjuk felső tagozatosak, vagy harmadik, negyedik osztályosak, vagy akár felnőttek, ugye ők többnyire a nyelvrökéses nyeléssel érkeznek hozzám, tehát a vizsgálat után fel tudom állítani a terápiás tervet itt is.
Én azt gondolom, hogy magamtól, hogy egy speciálisabb eset az, amikor mondjuk egy dadogás van a háttérben. Ez akár egy trauma következtében is előjöhet. Ezzel kapcsolatban mit lehet elmondani, mi az, ami ilyenkor segítség, vagy egyáltalán mennyi idő, mennyivel több idő, akár mint egy más veszélyprobléma?
Az idő itt nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi idő, mert hogy azért nehéz megmondani egy-egy kórképnél, hogy az pontosan mennyi időt fog majd felölelni az a terápia. Nagyon jó kérdés egyébként, a szülők is mindig felteszik, hogy mennyi idő lesz, hát ez az, amit mi soha nem nagyon tudunk megmondani, vagy persze van olyan eset, amikor igen, azért jó, hogyha nyelvi késést behozzuk, tehát hogy nem tarthat örökké, de igen, egy R-hang kialakításánál mondjuk például nem tudom, de ugyanilyen például a tatogás is. Nagyon sok esetben megszüntetni nem tudjuk a dadogást. Technikákat tudunk mutatni, amelyek segítségével a beszédét tudja rendezni, vagy esetleg olyan gyakorlatokat végzünk, amik segíthetnek ebben a görcsösségben, illetve én dadogás terápiát mindig csak pszichológussal közösen szoktam vállalni, hogyha dadogó keres meg, mindig szeretem felderíteni, hogy van-e pszichológiai oka ennek az egész beszéd problémának, vagy sem, örökletes esetleg, van-e a családban olyan, akinél előfordult, vagy ez teljesen egy egyedi dolog, és még a családban soha senkinél nem fordult elő. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ami azért kicsit kényesebb, és itt még inkább szükséges az, hogy a szakemberek közösen együtt munkálkodjanak ezen. És a terápiát is nagyon megfontoltan kell felépíteni, hiszen ez azért tényleg egy olyan terület, ahol nagyon otthon kell legyen a szakember.
Említetted már, hogy te jó magad is édesanyja vagy, és most a kisfiad nevelésével töltöd a legtöbb idődet, viszont amellett a vállalkozásodat is csinálod, és hát most vállalkozóként fogadod a gyerekeket. Ez a vállalkozás, ez mikor indult, és hogyan jött ez a gondolat nálad?
A vállalkozásom az egy nagyon érdekes történet. Meglepő, vagy nem tudom, meglepő-e, de nem az én ötletem volt. Én nagyon-nagyon féltem, és én akkor még szakszolgálatnál dolgoztam, és hát én nem is merészeltem ezt, hogy fú, hát én magámba hívjak gyerekeket, de azért mégiscsak megkerestek néhányan, hogy nem segítenék, nem kerültek be az óvis logopédiára, és akkor egy-két gyerekkel, még anyukáméknál, a régi gyerekszobámban ott kialakítottunk egy ilyen kis logopédiai sarkot, és én ott csendes titokban elkezdtem egy-két gyermeknek segíteni azoknak, akik nem kerültek be az óvodai logopédiára, és akkor hát ez így mégse jó, ez így nem fair, meg ez így nem, és a férjem ráhatására, akinek egyébként azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon sokat köszönhetek, mert ott van mögöttem, és támogat teljes vászélességgel, és az ő hatására elmentünk a könyvelőmhöz, és megnyitottam ezt a vállalkozást, és akkor indult el az logopédiai műhely, úgyhogy hát lehet, hogyha ő nem erőlteti ezt ennyire, akkor lehet, hogy még most sem mertem volna ebbe belevágni, de 2021-ben megnyitottam hivatalosan is, és két telephelyen dolgoztam, akkor ugye Füzesabonyban, mert a szüleim füzesabonyiak, és én is ott laktam még akkor, szóval Füzesabonyban is dolgoztam, illetve itt Markazon, ahol most jelenleg élünk a családommal, itt is létrehoztunk egy kis logopédiai szobát, és itt fogadtam a gyerekeket elég sokáig, és hát most 2024 szeptemberében jött ez a lehetőség, hogy akkor csatlakoznék Gyöngyösen az Életfaterápiás és Fejlesztő Központba. Őket már egyébként korábban is figyelgettem, fú, nagyon profik lehetnek, nagyon megnyerő a munkájuk, amit így látok róluk az interneten, és fú, de jó lenne ebbe a csapatba tartozni, és aztán ilyennyibe is maradt, és hát mégiscsak meghozta az élet, hogy szembe jött újra, felvetődött a lehetőség, és hát nagyon sokat vaciláltam ugye a kisfiam miatt, hogy most belevágjak, ne vágjak bele, aztán végül is úgy döntöttünk így családilag a férjem támogatásával, hogy hát próbáljuk meg, mit veszíthetünk, maximum mindent visszamondunk, és akkor visszajövök még itthonra egy kicsit a Benőhöz. mert hogy ő még azért elég pici volt, de végül is úgy látom, hogy sikerült ezt a dolgot megugrani, úgyhogy már lassan vége a tanévnek, ugye, és azt gondolom, hogy sikeres tanévet zárok most így.
Nagyon sok új információt tudtunk meg, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát kívánok a vállalkozáshoz is, meg a családi életben is nagyon-nagyon sok sikert neked.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Juhász Eszter logopédussal a hivatásáról, a különböző beszéd problémákról és a vállalkozásáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.